Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast. Data Science és mesterséges intelligencia kérdésekkel foglalkozunk itt általában, de ma, amikor is egy kegelmester, egy kegel grandmaster a vendégünk, akkor kevésbé az AI-jal és inkább a Data Science-el fogunk foglalkozni, ha ezt én jól gondolom.
Innen köszönöm meg a kegelnek, hogy nem ninjának hívja.
Az tényleg jó, igen. Ez kiment már a ninja a divatból.
Igen.
Szóval Fodor Gábor a mai vendégünk.
Sziasztok.
Aki a H2O-ban dolgozik, H2O.ai, ugye?
Így,
jól mondom.
Úgyhogy AI.
Úgyhogy hát ennyiben mindenképpen látod? AI. És a Kaggle nevű Data Scientist versenyplatformon?
Mondhatjuk, vagy Machine Learning.
Aha.
Régen adatbányászat volt, úgyhogy...
De mielőtt arról elbeszélgetnénk, akkor nekem egy kérdésem van, amit a LinkedIn-ednek a átböngészése után merült fel bennem, ahol is azt láttam, hogy elvégezted az egyetemet, dolgoztál 2 évet egy cégnél, dolgoztál 2 évet egy másik cégnél, mind a 2 helyen data scientistként, majd 1,5 éves szabbatikára elhúztál a Távol-Keletre utazgatni. És ez jutott eszembe, hogy ez ennyire nyomasztó volt az első 4 év, hogy azonnal 1,5 évet pihenni kellett, vagy inkább csak megengedhetted magadnak még most, hogy utazzál?
Az szerintem már a 3. munkahely után volt, és valóban volt egy ilyen kis kiégésszerű állapot is.
Meg.
Igen, de 1,5 év után meg rájöttem, hogy annyira hiányzik, hogy sokkal tovább nem is tudnék se utazgatni, se nem adatelemzéssel foglalkozni, szóval ez egy ilyen...
Aha. És akkor 1,5 év után visszatértél, és boldogan vetetted magad a adatok.
Én nekem van egyébként
körülbelül.
Egy régi barátom, aki mostanában főleg Balin szokott adatelemzéssel foglalkozni, tehát ez nem kizáró dolog.
A kettőt lehet egyszerre is.
Abszolút. Ahol van áram,
de, ahol van felhő.
De amikor például a Covid-ban ilyen karanténba került, akkor már nagyon-nagyon unta egy idő után, hogy ő Balira van bezárva.
Szegény.
És merre jártál?
10 országban, Dél-Kelet-Ázsiában.
Aha, tehát mindenhol, ahol
majdnem mindenhol, tehát a nagyobb kimaradtak India, Kína, már a több idő kellett volna, de Tájföldtől Japánig, tehát még kicsit kiebb is.
Elmondod, hogy kezdődött neked ez a data scientist világ?
Műegyetemen tanultam, matematikusként kezdtem, és kerestem valami kiegészítő lehetőséget, hogy ne csak elméleti matematikát tanuljak, meg azt láttam, hogy nem kutatóként akarok folytatni, és informatika irányba kacsingattam. Akkoriban a DM Lab, meg szerintem még most is tartanak képzéseket.
Szóval, hogy kerestél magadnak egy kiegészítő, gyakorlatiasabb matek irányt, és ez volt az informatika.
Igen, és utána át is hallgattam, a műegyetemen elég szabad tantárgyválasztás volt, ha az előkövetelményeket teljesítettük, akkor lehetett gyakorlatilag bármit felvenni, kb. Ingyen, akkoriban még. Úgyhogy csináltam egy mérnökinfót is, és az alatt is gyűjtögettem az összes ilyen adatbányásztárgyat, és diplomunkához, meg laborokhoz választottam első körben kegölös versenyeket témának, ami nagyon jó volt, mert adtak adatot, és a saját tudást is ilyen versenyszerűen össze lehetett vérni másokkal, másoktól tanulni. Szóval mindenképp tudom ajánlani kezdőknek, még a mai nap is nyugodtan.
Már csak azért is, mert ha jól tudom, a régi versenyek, amik lezárultak, az adatai továbbra is fönt vannak, tehát le lehet tölteni, elemezgetni.
A legrégebbiek már nem biztos, tehát ott ők is már 12 év alatt egy-két ilyen archiválásnál valószínűleg már nem működik minden a platformon belül, de jellemzően a utóbbi 5-6 év az biztosan elérhető, kipróbálható, és folyamatosan indulnak új versenyek, vagy közösségi versenyek, kisebb hackathonok, bármi.
Értem, és akkor tehát már az egyetem alatt megérkeztél a Kaggle világába, és meg az adatbányászatba is.
Igen. És utána munkának is olyasmit kerestem, tehát első körben telkóban dolgoztam, ott adatbányász gyakornok volt az első pozíció, ahol ilyen diákmunkásként vettek még fel, és churn modellek frissítése, vagy később ilyen egyszerű elemzések, tehát az inkább 80%-ban adatelemzés volt, lekérdezések futtatásától kezdve Excel-es kimutatások, meg riportok, meg bármi egyéb.
Hű, ez nagyon jól hangzik.
Izgalmas volt egyébként. Szerintem.
Ez most szarkazmus volt, ugye?
Köszönjük a jelzést.
Sheldon, it's sarcasm.
Első munkahelynek nagyon jó volt valódi adattárházat látni közelről.
Értem. Uh-huh. És akkor a folytatás?
A folytatásban utána egy kicsi startuphoz mentem, egy észt alapítású gépilátással foglalkozó startuphoz, akinek az üzleti modellje reklámelemzés volt, és mindezt úgy képzelte, hogy webkamerás felvételeket gyűjtött a nézőkről, miközben nézik a reklámokat, tehát ilyen beleegyezéses reklámtesztelés közönségnél, és az arcreakciójukból próbáltak elemzést készíteni, hogy lényegében mennyire mosolyognak, figyelnek, és ez egy ilyen kezdeti. Első verziókban még hagyományos computer vision módszerekkel volt tanítva, tehát régen még ezeket is kézzel rakták össze a szakértők szinte, tehát hogy legyen benne textúra feature, vagy éppen az élek, a sarkok, beazonosítani a száj pontjait, tehát így sokkal közelebb volt a klasszikus feature engineeringhez.
Igazi rendes kézműves tevékenység.
Igen. Kreativitást igényelt, most már ugyanezt sokkal több adatból már vagy egy kész, előtanított hálóval meg lehet oldani, vagy saját adatokat gyűjtve lehet finom hangolni ezeket a hálókat.
És az észteknek sikerült?
Még mindig léteznek, és hát még szerintem mindig startup fázisban vannak. Ez
a legjobb.
Igen.
Ezen szoktunk poénkodni, de most egy csomó más témánk van, úgyhogy lehetünk.
Jó, rendben. Akkor ezt elengedjük. Aztán még voltál egy nagy cégnél.
Utána visszaváltottam G-hez, tehát szerettem váltogatni, meg szerintem még most is a különböző iparágak között, mert pár év után, hogyha van is a cégnek egy adatvagyona, az évek alatt nem bővül annyit, vagy nem kezd új tevékenységi körökbe, és így megismerhettem legalábbis elméletben gyártáshoz kapcsolódó adatokat, meg szerteágazó optimalizálási feladatokat. A gyakorlat az már kicsit szűkösebb volt, meg a nagy cégen belül is nehéz volt esetleg adathoz jutni, de ez szerintem mindenhol jellemző, hogy külső tanácsadóként is, meg belső tanácsadóként is nehéz összegyűjteni adatokat, hogy ténylegesen lehessen elemezni, vagy modellezni egy-egy projekthez.
Már is összekapcsolnám a két témát, a karrieredet, meg a kegült, hogy én nem tudom, hány évvel ezelőtt írtam egy cikket, ami kvázi kegülátok címmel jelent meg, hogy miért nem jó a kegül verseny. Az egyik ilyen az volt, hogy a szerencsétlen kezdő, egyébként én is tudom javasolni kezdő adatbányászoknak, hogy menjenek fel és gyakoroljanak, de a kezdő adatelemző azt hiszi, hogy ez a valóságban is így van, hogy ott fenek alá raknak egy tök jó adatbázist, és már csak elemezgetnie kell, de a szomorú valóság az, hogy a cégeken belül, amikor már dolgozol, akkor ilyen nincs. Tehát azt is meg kell tanulni, hogy tudsz kikönyörögni adatokat, hogy tudsz találni egy sufniba egy adattárházat, ahol kiderül, hogy vannak ilyen meg olyan adatok. Tehát erre viszont a kegül nem tanít meg.
Valóban, tehát a fő koncepció az, hogy már egy előkészített adattal lehet kezdeni. Vannak azért olyan versenyek, ahol lehet külső adatot gyűjteni, és azt szokta adni olyankor a versenyelőnyt lényegében a győztes csapatoknak, hogy hogyan tudnak még egyéb adatforrást bevonni, de tipikusan egy előkészített projekt kicsit hasonló, mint egy ilyen proof of concept megoldás, próbálkozás egy tanácsadó cégnél, ahol van valami már előkészítve, azon megmutatjuk, hogy milyen jók vagyunk, és akkor utána jön a fekete leves, hogy na jó, de hát ez az adat, ez 2020-ból van, most hogyan frissítsük 2023-ra, kettő között volt egy COVID, az összes idősoros modellünket kidobhatjuk az ablakon, vagy legalábbis újra kell tanítani.
Uh-huh. És egyébként ezen munkáid közben is kegülöztél? De azt ilyen hobbi szinten?
Folyamatosan változó intenzitással, de évente egy-két verseny szerintem minden évben volt.
Ugye az apropója, ami miatt itt vagy, hogy Magyarország egyetlen grandmaster-e vagy, ha jól tudjuk.
Ebben nem vagyok biztos, mert alapvetően van több grandmaster kategória, és szóval
akkor az
nem
egyik.
Esküdnék meg, de igen, egyik.
Az egyik, és valószínűleg nincs sok az országban.
Igen.
De gondolom nem egyből grandmaster lettél. Tehát az első versenyekkel mi történt? Tehát, hogy itt szerintem nagyon sokan vagyunk, akik az elején elkezdik, egy-két verseny elkezdenek, Én például soha nem adtam be, tehát csak adatokat elemeztem.
Azt hittem, fel nem adta soha, Gyula. Az de, inkább bal.
De olyat, hogy megjelenjen, hogy a tök utolsó vagyok, ilyet véletlenül se akartam átélni. Tehát, hogy elején csak magad örömére csináltad, vagy be is adtál, vagy ehhez kellett egy önbizalom, miután elkezdtél beadni megoldásokat?
Az első egy-két verseny, ami még egyetemen indultam, ott hát utólag ilyen nagyon vicces visszaemlékezni, hogy milyen megoldásokat használtam, de ezért is használtam a Beluga nevet, mert kicsit én is féltem attól, hogy hát milyen ciki lesz, hogyha ott rosszul szereplek. Ott sikerült ilyen top 10% környékére bejutni, ami így valamilyen jó visszajelzést már adott, de hát nyilván messze volt a leaderboardnak a teteje, vagy a legpontosabb modellektől, és hát nem csak az eredmény volt messzebb, hanem a maga a megoldás, az meg hát a színfalak mögött meg gányolással járt, tehát ilyen parancsorból tanított libes VM-eket, utána Excelben kopiztam össze, meg átlagoltam ki, tehát hogy ilyen...
És gondolod, hogy aki megnyert, az meg egészen máshogy csinálta, sokkal...
Ez konkrétan időben, mikor járunk?
Nem feltétlenül tiszta kód, ez ilyen 2011 talán.
Tehát akkor már volt Python.
Persze. Uh-huh. Utána váltottam erre, és aztán erről Pythonra olyan 2013 környékén, és azóta elsősorban Pythont használok. Uh-huh. Volt egyszer-kétszer, hogy korábbi munkahelyen kellett R-t használni vizualizációhoz vagy dashboardokhoz.
Uh-huh. Akkor még nem volt ilyen, hogy kódot is be lehetett adni, ugye?
Nem. Tehát egy CV-t vártak minden egyes beküldésnek, egy teszthalmaznak kellett beküldeni a soronként a predikciókat, és egy konkrét hibafüggvény optimalizálása volt a cél, és a lehető legpontosabb modellt elérni. Mindig egy jól mérhető, jól definiált probléma volt, és aki a legpontosabb, az nyert. Tehát ilyen szempontból egy nagyon egyszerű, meritokratikus közeg volt.
A hallgatóságnak mondjuk el, hogy ki a legjobb, ez mit is jelent. Ugye, jól tudom, valójában három adatbázis van a Kaggle versenyeken, amin tanítasz, amin te is tesztelni tudod a modelledet, és van egy harmadik, amit viszont te nem látsz, senki nem látja, egyetlen egy versenyző se, hanem beadod a megoldásodat, és ők mondják meg, hogy most épp milyen teljesítményen jársz.
Igen, ez kicsit azért a valódi életben is hasonló, tehát sosincs olyan, hogy egy teszthalmaz, tehát az mindig már csak az élesítés után beérkező adatokat szimulálja ez, és ez egy fontos része, hogy valójában a verseny során senki nem lehet biztos a pontos pozíciójában, vagy a saját modelljében. Ezért nagyon fontos, hogy validálja saját maga is az eredményt.
Rosszul mondtam, tehát a végső sorrend az verseny közben nem is látszik.
Van egy ilyen pillanatnyi állapot, ami fontos az ilyen gamification szempontjából, hogy egymással lehet versenyezni, meg javítgatni a többiek eredményét, tehát van visszajelzés, de nem az fogja a végső sorrendet meghatározni. Ha hasonló a teszthalmaz és a publikus validációs halmaz, akkor általában kis mozgást jelent. Hogyha furább a verseny, akkor ez tud ilyen teljes szórássá, vagy ilyen random lottóvá is változni, de azért olyankor már a versenyszervezők elrontottak valamit.
Aha, tehát volt olyan versenyed, hogy a publikus lista, amit a verseny közben láttak a versenyzők, és a végső során teljesen eltérő volt?
Volt, de azokat általában sikerült beazonosítani még viszonylag hamar, és nem is elindulni. Tehát ha látszik, hogy csak pár ezer soros tanítóadathalmaz van, vagy egy teljesen más típusú teszthalmaz, mint a tanítóhalmaz, akkor az tud ilyen eredményeket hozni.
Amikor elkezdted a versenyzést, akkor említetted, hogy még messze voltál a líderektől, a vezetőktől, de gondolom, egy idő után kezdtél közelíteni hozzájuk. Ez köszönhető volt a Kaggle versenynek? Tehát ott tudtál tanulni a versenyeknek köszönhetően, vagy csak a rutinod, amit amúgy is szereztél a munkahelyeden, segített?
Azt hiszem, hogy többet segített a Kaggle-ös versenyzés, mert tipikusan más munkahelyi környezetben modellezési feladat sokkal több hangsúly van a tényleges üzemeltethetőségen, vagy egyszerűségen, vagy megérthetőségen, mint a pontosságon mondjuk. Tehát volt olyan munkahely, ahol logisztikus regressziókkal nagyon jó, stabil eredményeket értünk el, másodpercek alatt lefuttatva, és emiatt több ezer modellt tudtunk használni. Mikor kipróbáltuk, hogy milyen jó lenne ezt gradiens boostinggal növelni, ténylegesen el lehetett érni itt-ott pár százalék pontot, vagy még annál is kisebb eredményt, de hát ez percekig futott volna, ha azt felszorozzuk a sok ezer ügyféllel, meg a havi újratanítás költségével, meg az adatlemásolással, akkor már nem biztos, hogy minden esetben megéri. Uh-huh. Még egy leaderboardon az a pár százalékos javulás, az helyeket, vagy akár 10 helyet is tud jelenteni, tehát ott minden esetben a bonyolultabb modell nyer, ha pontosabb.
Uh-huh. Akkor én majd számolni fogom, ez a Kaggle versus valóság 0-1.
Kettő, mert már ugye készen kapjuk az adatokat.
Gyuri, neked az a előfeltételezésed, hogy végül a valóság fog nyerni?
Én nekem ezt akarom kihozni. Tehát...
Értem, tehát ez a prekoncepció.
Azért még ne döntsük el így.
Nem, egyébként nem, tehát most a természetesen a Kaggle-nek nem ez a dolga. Tehát...
Tudok mondani nagyon fura példákat valós helyzetből is, amikor cégvezetők szeretnének valamit modellezni, és ha azokkal is egyensúlyozunk, akkor elég hamar döntetlen lesz az állás. Tehát
hogy a valóság.
A valós projektek sem rózsaszínek, nem feltétlenül értelmesek.
Igen, ez tök igaz.
Igen, de azt hiszem, hogy a Gyuri arra céloz, hogy viszont a Kaggle az pont, hogy a rózsaszín. Sok esetben.
Sok szempontból igen.
Valóban, tehát az, hogy egy adott cégnél, vagy sok cégnél milyen módon és mit alakítanak, tehát az igen, az most nem
valóban. Az még messzire vezet.
Na és a versenyeket csináltad és fejlődtél. Miben fejlődtél? Ez érdekel, hogy jobban tudtál paraméterezni, jobban tudtál új változókat létrehozni, megtanultál olyan új csomagokat, amikben az algoritmus mégiscsak egy kicsit jobb volt, mint a korábban használt. Tehát hogy lehet idézőjelben fejlődni? Ez egy kicsit számomra misztikus, uh-huh. aki az üzleti életben tényleg, amit te mondasz, hogy kell egy stabil modell, és ott nem akkora jelentőségű, hogy most egy 1% ponttal tudjunk javítani.
Az nagyon egyszerű, hogy általában a győztesek is, de nem feltétlenül csak a győztesek, menet közben is, verseny után is megosztják a megoldásukat. Tehát abból nagyon sokat lehetett tanulni, hogy mit csináltak azok, akik kicsit, vagy néha egyébként nagy különbségek vannak egy versenyben, sokkal jobb modellt tudnak tanítani. Hát ez a nyilvános megosztás, ez rengeteget számít. Akkoriban, amikor elkezdődött, még nem voltak notebookok, meg nem volt kódverseny sem, de mondjuk a fórumba is volt, hogy becsatoltak egy zip fájlként, vagy GitHubra feltöltöttek kódmegoldást, tehát abból is lehet tanulni. És ami szerintem nagyon hasznos volt, az a saját iterációnak a gyorsítása. Hát, hogy milyen gyorsan jutok el egy új ötlet kipróbálásától a beküldésig, az meg már mindenképp egy olyan skill, ami a való életben is, céges környezetben is segít, hogy hogyan tudok gyorsabban eljutni egy baseline modellig, a baseline modellből hogyan tudok egy gyors ötletet kipróbálni, eldönteni, hogy ez jó irány lesz-e vagy sem. Ez már olyan skill, ami a mindennapokban is nagyon hasznos.
A verseny során kialakultak neked ilyen saját kódjaid, amiket újra felhasználtál a versenyeken? Tehát van ilyen haszna is?
Én nálam kevésbé, tehát én általában szeretek, főleg mivel évente egy-két versenyről van szó, eldobni mindent, és akkor újra kezdeni, mert...
Mint a Merci. Ők voltak sokáig az egyetlen autógyár, hogy minden autót nulláról építettek fel. Aztán szemei 10 évvel ezelőtt rájöttek, hogy ez már nem fog működni, ez már nem versenyképes.
De vannak olyan versenyzők, akik ugyanazzal a kódbázissal bővítgetik, van is olyan céges termékünk, ami úgy készült ilyen deep learninges no-code megoldásként, hogy igazából versenyzőknek a különböző problématípusokra a tapasztalatát, a paramétereket, amiket próbáltak optimalizálni, azokból lett egy GUI, és akkor ott lehet állítgatni, hogy mekkora learning rate-et szeretnénk, hány videókártyánk van, mekkora batch size-al. Minden egyes ilyen paramétert lehet állítgatni, ha valaki nem akar kódolni, akkor könnyebben el tud indulni egy problémával. És ezt most már a cég árulja is, meg értékesíti is. Meg ugyanígy az XGBoost például a Kaggle-ön lett népszerű. Tehát ott valaki megosztotta, hogy van egy nagyon jó döntési tanuló módszere. Hát azelőtt Random Forest volt szerintem hát SVM-ek logisztikus regressziók, és pillanatok alatt elterjedt, mert bebizonyosodott, hogy a legtöbb valódi adatbázisos problémára sokkal pontosabb megoldást ad, mint akár a korábbi GBM implementációk R-ben vagy máshol. Mm-hmm. Tehát ez is még egy nagyon hasznos dolog, hogy eszközök tudnak a semmiből elterjedni, és pusztán azért, mert pontosabbak, gyorsabbak, hatékonyabbak, aztán ugyanígy később kicsit talán kiszorította, vagy feljött a LightGBM is.
Igen.
De minden ilyen eszközről van egy nagyon jó visszajelzés a közösség által, hogy mennyire jól használható, mennyire pontos.
Amikor ilyen eszközökről beszélsz, amik elterjednek a Kaggle-n, akkor ezek algoritmusok, vagy kódrészletek, modulok, tehát konkrét felhasználható túlok?
Jó kérdés. Többnyire egy-egy programcsomag, ami hát egy algoritmus köré van szervezve, de azért ennél szerte ágazóbb.
Tehát nem az, hogy mindenki megvalósítja azt az absztrakt matematikai megközelítést, hanem egy kész megvalósítás terjed el.
Amennyire én le tudom fordítani, tehát Pythonban van egy implementáció, mondjuk valami package-be, ami elég jó, mert nem tudom, mondjuk elég jó kódolták le, akkor elég gyors, meg jól lehet paraméterezni, és akkor a Kaggle-ön.
Én ezt még feszegetném egy kicsit, hogy látszólag nehéz jobbnak lenni, mint a másik, mert most maradjunk egy konkrét algoritmusnál, mondjuk egy gradient boostingnál, mindenki, onnak ott van a gradient boosting, mindenki agyon tudja parametrizálni. Mitől van az, hogy az egyik sokkal jobb modell tud csinálni, mint a másik?
Amikor ilyen táblázatos versenyek vannak, és gradient boosting jó eszköznek bizonyul, ott általában valami egyéni kreativitásra még mindig szükség van, tehát milyen feature-öket, változókat alakítunk ki, az sok mindent tud eldönteni a végső leaderboardon. Tehát valami ötlet mindig kell, amivel a többiek elé lehet kerülni. Ez néha megtalálni a leaky jacket az adatban, tehát vannak olyan versenyek, amikor a host, aki kiírja a versenyt, az meglepődik, hogy hát ez is benne maradt sajnos az adatbázisban, ezt is fel lehet használni a versenyben, de az üzleti életben megint nem lehetne használni, mert mondjuk van egy olyan adatszivárgás, ami előrejelzi, hogy később lesz-e tranzakció, vagy vásárlás, vagy nem.
Aha.
És ezekből ilyen vicces eredmények tudnak születni, olyankor általában az dönti el a verseny végeredményét, hogy ki mennyire jól tudja kihasználni ezt a bugot lényegében. De a legtöbb esetben valami kreativitásra még mindenképp szükség van, és a kreativitáson túl pedig nagyon hatékony, nagyon precíz validációs környezetre, hogy minél több modellt, minél több változót ki tudjanak próbálni, és hát a modelleknek a finom hangolása is tud kis különbségeket jelenteni, hogy a végtelen paramétertérből hogyan találja meg az adott problémához a legjobb ilyen lokális optimumot.
Most hagyd legyek egy kicsit kekec, mert azért ezt valamikor fel akartam tenni ezt a kérdést, hogy azért ez a Kaggle az már nem az a Kaggle, mint 10 éve, nem? Tehát
hát változott.
Nincs benned ilyen régen minden jobb volt?
Nem. Kisebb volt régen, tehát könnyebb volt versenyezni ilyen szempontból. De nem nincs ilyen nosztalgikus érzés még, vagy nem, hogy szerencsére.
De egyébként a
bezzeg az én időmben.
A kiírt versenyek, gondolom lehet így csoportosítani a feladatokat, hogy ez egy klasszifikáció, ez egy szegmentáció, ez egy valami AI. Uh-huh. Vannak hangsúlyeltolódások?
Igen, sokkal több deep learninghez kapcsolódó probléma van mostanában, de hát ez azért azzal is magyarázható, hogy nagyon sok ilyen automatizált machine learning tool van már, tehát igazából egy táblázatos problémára van egy csomó kész megoldás, ami baseline-nak mindenképp jó, tehát az ügyfél sem feltétlenül indít egy versenyt, mert saját házon belül is ingyenes megoldásokat is tud használni. Aha. Míg az újabb akár kép, hang vagy videó felismerő megoldásoknál meg valószínűleg a Google is befolyásolja, hogy őket is ez az irány érdekli jobban a fejlesztés.
Ezt nem mondtuk, hogy ez a Google-é.
Már megvette, nem tudom pontosan mikor, de jó régóta Google-nél van a Kaggle is, és most már az alapítók sincsenek egy ideje ott, tehát igazából már teljesen Google-en belül van.
Uh-huh. Azt elmondod azoknak a nyilván kis számú hallgatóknak velem együtt, akik nem tökéletesen értik a Kaggle-t, hogy ez micsoda, ez egy cég?
Egy cégként indult, egy kicsi versenyplatform cégként, meglepően sokáig kevesebb, mint 20 emberrel nőtték ki magukat a világ legnagyobb adatbányász verseny platformjává.
És ez, ennek van egy üzleti modellje? Tehát mit tudom, be kell fizetni
az egy jó kérdés. Díjat? Startupnak nevezném ezt is, tehát ingyenesen tudsz versenyezni, tehát hogy honnan volt bevétel, az leginkább a verseny problémát hozó cégektől volt. Ők fizetnek pár tízezer dollárt, meg fizetnek pár tízezer dollár díjazást végül is a versenyhez.
Vannak nagyon komoly díjak is.
Ez változó, de jellemzően ebben a tartományban mozog.
Aztán most már azért egy pár éve ilyen platformként is.
Igen.
Tehát mint ML platformként.
De hogy a versenyzőknek a kódjai azok a Kaggle-é lesz?
Nem, inkább.
A host veszi meg, tehát amikor kifizeti a díjakat, akkor ő kapja meg úgymond.
Aki nyer, az átadja.
Igen, és volt is olyan versenyző, aki több versenyben megtagadta ezt, mert azt mondta, hogy pár ezer euróért vagy dollárért nem fogja az nagyon specifikus neurális hálózatát átadni, mert azt ő jól lekódolt a C++-ban, a mai napig használja, és nem érte meg neki. Tehát hogy nem kötelező, de hogyha valaki elfogadja a pénzdíjat, akkor azért általában vagy nagyon sok esetben meg egyszerűen megosztják open source módon az egész repozitorit is bárki használhatja, bárki tanulhat belőle.
És akkor egyébként vannak a Kaggle-ön olyanok, akik ebből élnek, vagy szóval ezt ilyen
Azt nem hiszem.
Foglalkozásszerűen.
Nem javasolnám. Azt szoktam mondani példaként, hogy tehát nagyon nehéz úgy végezni egy munkát, hogyha a hónap végéig bárki beesik az ajtón, és egy picivel is jobb megoldást adna, mint a miénk, akkor azt mondják, hogy köszönjük.
Igen, most tényleg nem jó.
Tehát, igen, ez soha nem ezért csináltak. Majd milyen mondhatsz a motivációidról, hogy szerinted miért érdemes a Kaggle-lel. De ugye még talán egy mondatot, hogy ugye 2010-ben indult, ugye ennek az első előképe, ez tulajdonképpen a Netflix díj volt.
Értem.
2007-ben.
6-7, igen.
És ott alakult ki az a logika, és jött ez a viszonylag kézenfekvő, tehát ugye akár egy platformot is lehet ebből csinálni, ahol ilyen típusú versenyek volt. Ez egyébként egy nagy, mondjuk ilyen reveláció volt, meg szerintem az egész ezt a data scientizmust, ezt, hogy ebből így ez lett, és egy ilyen hulláma kezdődött ennek a dolognak, meg az eszközöknek a standardizációját, tehát főleg a Python-t, azt szerintem nagyon nagy mértékben boostolta. Uh-huh. És akkor a kérdésem is volt, ugye?
Igen, csak a motivációidról.
Viszont én meg akartam kérdezni, hogy arról beszéltünk, hogy szakmailag milyen apróságokon múlik a dolog, de amikor versenyzel, akkor elkap a gépszi, tehát...
Sajnos igen.
Ez mit jelent?
Jellemzően olyankor kevésbé vagyok használható, mert más funkciókra beszélgetés, vagy más...
Akkor most nem
vagy...
versenyzel, hogy jó.
Még nem kezdtem el, igen. De tehát inkább úgy mondanám, hogy az agyam a háttérben valahogy mindig ezen kattog, meg próbálok azon gondolkodni, hogy aki előttem van, az vajon mit talált ki, és akkor lesz egy zseniális ötletem, zuhanyzás közben, vagy bármi, kipróbálom, persze nem működik.
Aha.
Tehát, hogy ez jellemző.
Igen, a Kaggle Meetupon találkoztunk, és ott a Agribot-on mondta, hogy ez addiktív.
Van, igen, tehát szerintem bizonyos személyiség típus, de mint bármilyen online játék, vagy hasonló, tehát van az egészben egy ilyen játékos közeg is, meg kompetitív, tehát lehet futás is tud addiktív lenni, szóval.
És mi volt az első sikered? Az áttörés? Mikor volt?
Ami még fontos, hogy amikor ilyen aranyérmeket hall az ember, az nem az első helyezettet szokta jelenteni, hanem náluk általában aranyérmet kap az első 10 helyezett egy versenyben.
Mint a Diák Olimpia.
Vagy hát kicsit a Stack Overflow-hoz tudom hasonlítani, tehát ott is lehet aranyérmet szerezni azzal, hogyha valaki nagyon sok jó értékelést kap, vagy lájkot kap. és vannak olyan ága is a Kaggle-nek, ahol ehhez hasonlóan kódot lehet megosztani, és akkor arra is lehet aranyérmet kapni lájkokért cserébe. Tehát az egésznek van egy ilyen jutalomrendszere, de amikor először sikerült aranyérmet szerezni, és az ténylegesen épp első helyezett is volt, de hát egy ilyen 80 fős kis kutatásos nyári versenyen volt. Ma már ilyen nincs, tehát minden verseny legalább 1000 emberrel indul, mert sokkal egyszerűbb, alacsonyabb lett a belépési küszöb is. Amióta meg lehet osztani kódot, és egy kattintással be lehet küldeni bármit, azóta sokkal egyszerűbb 1000 embert elindítani egy versenyen. De 2013-ban egy ilyen madárhangelemző verseny volt, ami így nyertem vele $500, és...
De mi volt? Várj, ez itt nem tiszta. Madár elemző, de mit
madár,
lehet?
Mi volt a madárfajt kellett felismerni, oregoni kísérleti erdőben gyűjtött hangfelvételeken.
De behoztam volna neked ilyen rigófüttyöt, meg egyebet. Hogy...
Pont a tanítóhalmazban nem volt, de azóta van erre Android app is, meg ez, a mai napig ornitológusok gyűjtögetik.
Hogy te mész az erdőbe, és megszólal egy, nem tudom.
A barátom szokta használni most is, a Cornell-nek is van ilyen, vagy Merlin applikációja, és amikor kutyát sétáltat, akkor utána fekete rigót, vagy cinkét gyakran lehet hallani, persze.
És egyébként ettől nem lett egy ilyen tudásod, hogy azóta mindig felismered?
Ezt akartam, de te lehet, hogy jobban megkérdezed.
Nem,
krokodilnyulat?
Nem, hát főleg spektrogramokat látok a verseny során, képpé alakítom a frekvenciát, a fülem meg máshogy működik. Tehát akkor a zenei ízlésem, vagy a tehetségem sincs, szóval hallásom sem.
De akkor viszont spektrogramokról felismernéd a adott madarat.
Volt olyan verseny, ahol kézzel lehetett javítani, annotálni spektrogramokat, és ott akkor azt a 24 madarat megtanultam, de nem tudtam, hogy a 23-as madár mit jelent, mert azt valamiért titokban tartották, mert üzleti titok. És hát ott abban egész jó voltam egy hónapig, hogy felismerjem.
Madarak személyisége jogai, vagy nem tudom.
Az.
Leginkább az, hogy ne csaljanak a versenyzők, és ne gyűjtsenek külön adatot, ne találják meg. Ott csak az övéket lehetett használni abban a versenyben.
Aha.
Ez jelentős mértékben hasonlít egyébként a podcast utómunkára, ahol az ember viszonylag hamar megtanulja az ő hangnak a spektrogramját, és már szemre lehet vágni rá.
És akkor utána megtörtént az áttörés, tehát jöttek az újabb versenyek, és egyre több jó helyezést értél el, vagy ez ilyen random volt, tehát te se tudtad, hogy miért, de néha győztél, néha nem. Hogy alakult ez később?
Van benne egy kis szerencse is, tehát az adott versenynél, hogy lehet valakinek jó ötlete, de hogy az mennyire lesz jó a végén, az sok mindenen múlik. Azon is, hogy épp kik indulnak, tehát ez változó volt, tehát nem tudnék mondani egy áttörést, hogy akkor onnantól kezdve mindig jól szerepeltem, de utána, hát 14, 15, 16, 18-ban is, vagy akár a Covid alatt volt ilyen kis heti verseny, ahol a esetszámokat kellett prediktálni. Egy hónapra előre ott is sikerült ilyen első hely környéki eredményeket elérni, szóval, de mai napig van egy csomó olyan verseny, ahol így küzdünk azért, hogy 30-ba vagy 50-be beférjünk, mert 1000 vagy több ezer versenyzőből az is nehezebb lett egy kicsit.
Aha, és megvannak a sztárok a Kegülön? Tehát, hogyha látod, hogy ő indul, akkor inkább elkerüld a versenyt.
Azt lehet inkább tudni, hogy előtted fog végezni, de csak azért nem feltétlenül hagynám ki, mert feltűnik a neve. De van, hát
most ki a legnagyobb sztár?
Szerintem Philipp Zinger most a világelső, és egyik kollégám egyébként, de hát a top 10-ben most talán van 4-5 H2O-s kollega. Tehát így a világranglistán, mert nyilván pontokat is össze lehet adni, meg gyűjteni, tehát nem csak az adott versenyen lehet jól szerepelni.
Hú, most megint nagyon kekec akarok lenni. Na, olyan Gyuri. Pozitív vagy negatív irányba befolyásolja a cég teljesítményét? Hogy...
Szerintem egyértelműen pozitív, de tehát van egy-két olyan cég, aki erre nagyobb hangsúlyt fektet, de ilyen akár az Nvidia is. Tehát náluk is van egy szerintem 10 fő körüli csapat, aki kimondottan versenyzői háttérrel lett felvéve, és eszközöket tesztelnek, és fejlesztenek, és nálunk is ez a jellemző. Tehát az, hogy valaki jó versenyeredményt ér el, az egyébként egyáltalán nem elvárás, tehát van olyan régi versenyző, aki azóta mondta, hogy köszöni szépen, neki ez már túl stresszes, ő szoftvert fejleszt, és a cég termékeit javítja, csak van olyan, aki inkább ügyfelekkel való projekteken vesz részt, van, aki egy kicsit ez, kicsit az, tehát ez teljesen változó.
Többször elhangzott ez a H2O. Mivel foglalkozik ez a cég, és hogy kavarodtál oda a versenyeknek köszönhetően, vagy totál véletlen, de egy kicsit mondanál valamit a cégről, mert nem biztos, hogy mindenki tisztán van, hogy mivel foglalkozik ez a cég.
Sőt, mi több, én most megnéztem a honlapját, és még mindig nem tudom.
Ugye, nehéz. Sok mindennel, hát leginkább a fő szlogenje az, hogy demokratizálni szeretné az AI-t.
Hú, ezt már hallottam.
Ezért fizetnek sokat?
De nem, ezt már egy kicsit már hallottam más cégtől.
Eleinte egy open source csomaggal indult, az H2O3, vagy H2O3, ami egy ilyen Pythonos, gépi tanulásos, nyílt forráskódú programcsomag volt, tehát abban is van egy csomó döntési fa, meg gradient boosting, és most már AutoML is, tehát hogy mindent is tud, ingyen van, és hazai cégek között is használják.
Tehát egy Python csomagként indult.
Igen, gépi modellezésre, vagy ilyen gépi tanulásos modellezéshez. De már elég szerteágazó portfóliója van ennek egy zártabb verziója, abból van a cégnek a legtöbb bevétele, amikor üzleti ügyfelek tudják megvenni a szoftvert, és az egy egyszerűbb grafikus környezettel driver lesz a termékneve, tud automatikusan modellezni idősoros problémákat, klasszifikációt, regressziót, és annak is egy elő kell készíteni egy hasonló formátumban az adatot, vagy tanító adathalmaz, célváltozó, és akkor a háttérben meg ő mindent csinál. Feature-öket próbál meg létrehozni, modelleket optimalizál, paramétereket optimalizál, és egy 2 óra után visszaad egy egész jó baseline-t, ami általában jobb tud lenni, vagy legalábbis mindenképp megközelíti azt, mint amit egy ilyen belső adatbányász csapat tudna mondjuk egy nap alatt csinálni, vagy egy rövid idő alatt csinálni. Aztán később persze ezen tudnak fejleszteni, de a fő profil az végül is az, hogy megkönnyíti a munkát, tehát több problémát tud akár az adatbányász csapat csinálni, vagy hát kevesebb adatbányászra
lesz szükség. Egy ilyen AutoML modell szerint az hanyadik lenne a Kaggle versenyeken?
Változó. Próbálgattam, és ilyen top 10-ig el lehetett vinni bizonyos versenyeken a múltban. Tehát ha éppen jelenleg most már kevesebb tabuláris verseny van, de olyan versenyt sikerült találni, ahol jól szerepelt volna, mit tudom menni, 5 évvel ezelőtt. De van olyan termékünk, Hydrogen Torch-nak nevezik, ami a Deep Learning Framework köré épült, és a Philipp meg a többi kegülös versenyző kezdte a saját versenykód tapasztalatai alapján, az nem teljesen automatizált, tehát ott azért kell húzigatni a csúszkákat, megpróbálgatni a modelleket, de arra is azt mondanám, hogy viszonylag kényelmesen el lehet jutni top 10 közelébe bizonyos versenyeken. Uh-huh. Azért nehéz e fölé menni, mert amióta a verseny során is megosztanak a versenyzők kódot, sokkal magasabbra került a tetejének is a léc. Igazából aki nem jut be a top 10 vagy top 100-ba, az viszonylag kevés pontot kap egy ilyen versenyben, de ha megosztja a saját kódját, és azt mások szeretik, akkor így is van egy sikerélménye, és ez kialakult az, hogy nem tökéletes megoldásokat, de elég sok információt verseny közben megosztanak a csapatok, és emiatt, ha valaki csak egyedül nulláról akar elindulni, és nem használja ezt az információt és tudást, és nem forkolja, kopizza, és módosítja kicsit ezeket a baseline kódokat, akkor nagyon könnyen lemarad, vagy sokkal több energiát kell beletenni ahhoz, hogy ezt a szintet, ezt át lehessen ütni.
Aha. Láttam pár éve egy meta elemzést a kegölös versenyekről, ami egy csomó versenynek a eredményét összegezte, és abban már egyébként nagyon sok érdekes, számomra érdekes ilyen összegzés volt. Nekem a kegülös versenyekben talán a legérdekesebb az a része, az is tök érdekes, hogy ki nyer nyilván, de hogy általában ugye ezek a különböző metrikák szerinti eredmények, ezek úgy néznek ki, hogy hát a végén alapvetően egy jellemzően egy nagyon lapos valami van, tehát hogy így nagyon kicsike improvementek vannak ott, és azon belül mondjuk egy adott tartományon belül azért úgy nagyon sok csapat van. De én azt gondolnám, hogyha historikusan megnéznénk mondjuk a versenyeknek az eredményeit, akkor egyre inkább azt látnám, hogy mivel például az autó emellett könnyű, hogy mivel mindenki ezt használja, vagy ez egy nagyon nyilvánvaló ilyen nullnívó, vagy benchmark, vagy tök mindegy, hogy tulajdonképpen már az improvement is egyre kisebb. Ez lenne statisztikailag és rendszer szinten, amit mondjuk ezeknél a versenyeknél lehet elérni. És emiatt ez persze, én tudom egyébként, hogy tök élvezetes dolog, akár csak egy kicsit is ebben eredményt elérni, de ez nem számolja fel, vajon, hogyha ez így van, persze most ez egy, most a hányadik feltételezés így egymásra építve, azt nem tudom,
ötödik,
de...
Hatodik, talán minden... nem sok.
De hát ez a szokásomhoz híven, de hogyha ez így van, és egyébként nekem azért van egy ilyen érzésem, hogy az lehet, hogy azért ez hosszú távon egy picit felszámolja önmagát, nem?
Szerintem ezért is váltottak kicsit kevésbé tabuláris irányba, tehát a nagyon sok problémánál maga a megfogalmazás is bonyolult, tehát egy automatikus eszköznek megetetni is nehéz. Uh-huh. Tehát
formalizálni kell a...
Probléma átalakítása is kreativitást igényel, vagy többféleképpen el lehet indulni. De egyébként a mai napig rengeteg olyan verseny van, ahol egyébként valaki ténylegesen jelentősen jobb megoldást tud találni az első helyen, mint akár a második. És nem százalékok, hanem 10%-os, vagy annál nagyobb különbség is van egy-egy versenyen. Tehát ezt tudom még felhozni. De valóban a tipikus, tehát a legtöbb versenyen azért pici különbségek vannak, ami jó esetben szignifikánsak, mert akkor az adathalmaz, hogy ez a pici különbség is reprodukálható, meg jól mérhető. Néha meg ez tud okozni pici ingadozást a leaderboardnál, tehát van pár helyezésnyi szerencse, vagy most, amin legutóbb indultunk, ott akár ilyen 5-10 helyet is lehetett javítani szerencsétől függően, de hát ez benne van a pakliban, ez ugyanúgy megvan vállalati környezetben, amikor ki kell értékelni egy modellt, vagy két modellünk van, és el kell dönteni, hogy melyik a jobb, azt sokszor nehéz megcsinálni, nehéz jól validálni, és néha az nyer, amelyik valakinek jobban tetszik.
Na igen, mert aztán meg a következő kérdés, ezen egy picit akár a vállalati környezeten is, ha tovább megyünk, akkor az az, és nekem ez a gondolkodása az egyébként, ami nekem a, nem az, hogy a kegőből hiányzik, mert a kegő az nem ezért van még egyszer, tehát most azt én abszolút felmenteném, tehát tök jó platform arra, hogy így megmutassák magukat, meg a képességüket a srácok, meg hogy ezen tanuljanak. Mi egyébként végigeztünk is még jó pár évvel ezelőtt egyik kolléganőm egy ilyen kísérletet tulajdonképpen, hogy csak az elején foglalkoztunk vele egy nagyon rövid ideig, tehát hogy nagyon adott mennyiségű időt töltöttünk el vele, és igazából akkor feljutott valahova nagyon az elejére, aztán utána visszacsúszott, és azt hiszem, hogy most tulajdonképpen mindig az, de hogy adott mennyiségű energiabefektetéssel lehet ma akár egy gombnyomásszerű, vagy nem tudom, scriptfutatásszerű valami az autó emellett, hogy akkor ott beérünk a 10%-ba, 20%-ba, 5%-ba, mindegy. És ugye, hát a kérdés az, hogy a legjobbtól milyen improvement távolságra vagyunk, és hogy ennek mondjuk a elrevetített, nem tudom, üzleti haszónak akármi, az igazából mit indokol? Tehát indokol-e azt, hogy én ezt egy fél óra alatt, két nap alatt, nem tudom, rövid idő alatt elérem, és ehhez képest, hogyha dolgozom vele hetekig, hónapokig, akár időben, akár a befektetett munka mennyiségében, ez a fajta gondolkodás, tehát egy kicsit így az ilyen értelembe vett monetizálása ennek a hatékonyságnak.
Ez egy jogos kérdés, de ez ugyanúgy felmerül minden vállalati projektnél is. Tehát és egyébként maguk a versenyek nem annyira hosszúak. Uh-huh. Tehát a tipikus az 3 hónap van, hogy rövidebb, az meg, hogy ki mennyi időt tölt el vele, az is változó. Nekem az szokott segíteni, ha kicsit később kezdem, akkor nem tudok vele annyira sok időt eltölteni. Tehát ez egy jó trükk.
A Kegel Meetupon volt egy tanácsod, hogy versenyzőknek azt jelenti, hogy az első egy hónapig nem... Várjanak.
Érdemes is várni, igen.
Ez egy
igen.
Nagyon erős mondat volt, ezt már mondanád, hogy miért?
Pont azért, mivel már az első nap elkezdenek pörögni rajta az emberek, és megosztani, amit éppen csináltak, ha valaki ezt nem nézi, hanem csak saját maga elkezd szépen lassan szütyögni és dolgozni vele, akkor mire beküldi, addigra azt látja, hogy már mindenki más elé ugrál csak azzal, hogy beküldött egy másik gombot. Nem azt mondom, hogy feltétlenül le kell másolni mások munkáját és abból indulni, de megérteni mindenképp jó, hogyha kicsit feltérképezzük előbb a többiek azt, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik a versenyben. És ez általában az első egy hónapra kiderül. Van, amikor rossz adatot töltenek fel, újra kell indítani a versenyt, mert akkor adatszivárgás van, hogy teljesen értelmetlen a probléma. Tehát minden ilyesmit meg lehet kímélni, hogyha kicsit később vágunk bele.
Még nem válaszoltál, bocs, a H2-hoz végül is hogy kevaradtál?
Ahhoz pedig egyébként versenyeredmények meg...
Ők kerestek?
Ők kerestek, és az egyik korábbi versenyző, akivel a csapatban még nem indultunk közösen, de egymás ellen küzdöttünk, tehát így nagyjából azért felismerjük egymást a, uh-huh. a leaderboardon. Ő keresett meg LinkedIn-en, és innen indult végül is az egész. És
ő is ott dolgozik?
Igen, igen, még mindig Marios. Uh-huh. És az interjú folyamat is úgy zajlott, hogy 3 Kaggle Grandmasterrel beszélgettem, megutána a CEO-val, tehát a csapatnak ilyen szempontból egész nagy autonómiája van. A felvételnél is, meg utána később is, hogy ki mivel foglalkozik, az elég szabad.
Más magyar tagja van a H2-nak?
Magyar szerintem nincs. Van egy brazil kollega, aki itt él Budapesten, tehát hogy...
És egyébként ennek az, tehát van-e bármilyen olyan oka, hogy a magyar adatelemzők ilyenek vagy olyanok, vagy egyszerűen ez csak...
Pici cég, és szét van szórva, tehát Csehországban, Prágában van nagyobb fejlesztőközpont, ott vannak csehek, szlovákok, de alapvetően amerikai cég szerte a világban, tehát ilyen oka biztosan nincs.
És amúgy mit gondolsz a magyar adatbányászokról, adattudósokról?
Ezt ki tudjuk vágni, hogy...
De nem kell egyébként.
Nem, ezt ne vágjunk ki.
Tipikusan Kaggle-ön is van sok, én is legaktívabb voltam, ilyen 2016 környéken, akkor volt még 4-5 másik versenyző, jellemzően Gábornak hívták őket is, akik szintén sok, tehát több versenyt nyertek, vagy jutottak be top 10-be, vagy, tehát értek el nagyon jó eredményeket. Meris Gábor is, Takács Gábor is, ő szerintem volt korábban Netflix versenyen is. Uh-huh. Illetve hát mostanában Pesti Péterrel szoktam közösen indulni. Ő is Grandmaster, ő notebookok, meg talán discussion kategóriában is. Uh-huh. Grandmaster, vele közösen szoktunk versenyezni. Kicsit azért jobb csapatban indulni néha, tehát még ezt tudom tanácsolni. Nem kell mindig egyedül szenvedni, hanem lehet közösen
lehet csapatban
szenvedni.
Indulni? Igen. Lehet csapatban?
Igen, maximum talán 5 főig. Uh-huh. Mostanában az a gyakori.
Hát szuper, köszönjük szépen, hogy segítettél nekünk benézni a színfalak mögé egy kicsit, akár a Kaggle-nél, akár a H2-nál. Izgalmas volt. Nektek is izgalmas volt?
Igen.
Szuper volt.
Köszönöm a meghívást.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Sziasztok.
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.